Szóval sok szeretettel köszöntelek benneteket, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy ti itt vagytok. Egy kicsit néztem én nem találkoztam korábban a kaptárral, és most egy kicsit így interneten próbáltam utána nézni, de hogy egy ilyen tök szimpatikus közösségnek tűntök lenni, meg így, ahogy bejöttem, így is, és öröm volt ezzel találkozni, hogy nem is olyan régi ez a közösség, is mégis így nő, és hogy látszik, hogy tök nagy élet meg erő van benne. Úgyhogy én ezzel az örömmel érkeztem ma hozzátok, ahogy elhangzott, Éger Csaba vagyok, én amúgy pszichológusként dolgozom, feleségem van, 3 kisgyerekem, és a szakmai érdeklődésemnek a középpontjában egyébként így a családok állnak, családok és rendszerek, párkapcsolat, és a kapcsolatainknak a működése, szóval én erre fókuszáltam így a szakmai életutamnak a legnagyobb részében, meg a képzéseimben, és ebből hozok nektek, de arra gondoltam az elmúlt hetekben, amióta András megkeresett, hogy eljövök-e nektek erről beszélni, hogy mivel ti egy keresztény közösség vagytok, meg katolikus közösség vagytok, és én magam is katolikus vagyok, és azt remélem, hogy az életemet leginkább meghatározó erő az a Jóisten, meg így a Jóistenhez fűződő kapcsolatom. Ezért arra szeretnék majd itt most vállalkozni, hogy egy kicsit kitágítsam azt a spektrumot, amiről jöttem nektek beszélni pszichológusként, mindazzal, amiben hiszek, amit tapasztalok, illetve amit a teológia tanulmányaim kapcsán úgy érzem, hogy ide fontos és jól össze lehet fűzni, mert hogy gyakran előkerülő kérdés, amikor különböző helyekre megyek, meglátjuk, hogy a technika akar-e velem együttműködni. Szóval gyakran előkerülő kérdés, ezt mindjárt orvosom ezt a problémát, hogy tulajdonképpen a lélektan, a pszichológia és a teológia az hogyan, vagy az én személyes hitem az így hogyan kompatibilis egymással, meg hogy egyáltalán minek pszichológus, hogyha voltak papok, ez így miért jött létre. Szóval ezek ilyen visszatérő kérdések, és nem tudom, lehet, hogy eszetekbe jutott nektek is, meg az is lehet, hogy nem, és akkor most eszetekbe juttatom, de azt hiszem, hogy ez egy így a napjainkban élő, a hitét vagy az életét komolyan vevő ember számára egy ilyen releváns kérdés, hogy hogyan egyeztetem össze valahogy a transzcendenst, az Istent, a mindenhatót, azzal, hogy a pszichológia meg közben jön, és akkor ilyen elég kézzelfogható magyarázatokat ad jelenségekre. Na, úgyhogy erre vállalkozom, ilyen módon először vállalkozom erre, úgyhogy kérlek, hogy legyetek velem irgalmasak, hogyha valahol úgy érzitek, hogy ökögök, nyökögök, és nem tudom, hogy merre van az erőre, meg a hátra, és meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle. Köszi, hogy társamul szegődtek ezen a kísérleti úton. Na, de az előadásnak az alapvető kérdésfeltétele, mert hogy a cím nem olyan nagyon sokat takar, hogy akkor most szörfölünk vagy fuldoklunk a családi életünknek vagy kapcsolatainknak a hullámain, az azt a kérdést kívánja körüljárni, hogy az, hogy én látom a saját életemet és a saját kapcsolataimat, fűződjön az a szüleimhez, a testvéreimhez, a páromhoz, a férjemhez, feleségemhez, gyerekeimhez, teljesen mindegy. Illetve látom ugyanígy más életét is, és az ő kapcsolatait is, és általában különbséget fedezek fel a kettő között, és általában megfogalmazódik vágy vagy visszautasítás. Hát azért ő neki lehet, hogy bizonyos dolgok könnyebbek, vagy éppen nehezebbek, hogyan is vagyok. És egy ilyen közeli kérdés szokott akkor lenni, hogy jó, de mégis mi alapján jönnek létre az én kapcsolataim az én életembe úgy, ahogy létrejönnek. Hogy ez netán valami véletlen, hogy nekem ilyen kártyát dobott a gép, és akkor ez így alakult. Ez ugye azt is előrevetíteni egy kicsit, hogy ezek szerint akkor csak döntenem kell, hogy ne így csináljam, és akkor majd nem olyan lesz, hogy ez egy validálítás-e, vagy ez inkább torzít, és nem így van, hanem a kapcsolataimnak van valamiféle rendszere és dinamikája, és szisztematikus felépítése, ami egyfelől ad magyarázatot, viszont azt is magával hozza, hogy azért nem annyira egyszerűen mozgunk benne, hogy csak úgy döntök, hogy legyen máshogy is kész. És ebben szeretnék egy kicsit veletek közösen gondolkodni, hogy na most akkor itt hogyan is vagyunk, és hát, hogy a kapcsolatokról beszélünk, akkor érdemes a mi kapcsolataink esetén is így visszamenni az elejére, a történetnek, mindannyiunknak a csecsemőkorára, és elkezdeni ott gondolkodni, mert az első kapcsolataink ott jönnek létre, még bőven a születésünk előtt létrejön az első kapcsolatunk az édesanyánkkal, egy jelentősen lazább kapcsolat az édesapánkkal, ha ő jelen van a családnak az életében, hogyha nincsen, akkor meg általában más gondozókhoz fűződő kapcsolatunkkal, és már itt tehetünk izgalmas felfedezést, hogy Adolf Portman, aki egy svájci származású etológus volt, és az állatokat, azon belül is az emlősöket vizsgálta, és akkor az emlősök viselkedését, és hasonlította ezt össze az embereknek a viselkedésével, hol vannak hasonlóságok, különbségek. Ő azt a kifejezést vezeti be, hogy az ember gyerek fiziológiai kora szülött a többi emlősöz képest, ugyanis az ember gyerek, magyarul ti meg én vagyunk az egyetlenek az emlősök között, az ő meglátása szerint, aki úgy jön a világra, hogy teljes kiszolgáltatottságban van. Hát ott feküdtünk, mint egy darab kenyér, vagy nem tudom, darab kő. Tudtunk sírni, kicsit mozgatni, talán a kezünket, lábunkat, szemünket még nem tudjuk kinyitni, de végképp nem tudunk önmagunkról gondoskodni, nem tudunk helyet változtatni, nem tudunk a táplálékhoz közel menni, nem tudunk proaktívan tulajdonképpen, ha így akarom mondani, és itt majd egy kicsit száfolni fogom magamat, tulajdonképpen proaktívan nem tudunk semmit sem tenni annak érdekében, hogy életben maradjunk. Ha nem mi embergyermekek, abban a kiszolgáltatottságban vagyunk ott, hogy vagy gondoskodnak rólunk, a szülőnk, a gondozónk, vagy, és akkor túlélünk, vagy nem gondoskodnak rólunk, és akkor meghalunk. Tulajdonképpen a matek az ennyire egyszerű. És itt egy rövid diszkrémert engedjetek meg az erején, hogy majd ne kelljen mindig édesanyja, édesapa, szülő, gondozó, nevelő, bárkit így végigmondanom. Tehát amikor ma majd bármelyik szülőt említem, vagy bármilyen gondozót, akkor helyettesítsétek be nyugodtan a másik nemű szülőt, vagy a, hogyha nem vérszerinti szülőre gondoltok éppen. Tehát ebben a dimenzióban, és ez nem a liberális újkori pszichológiának a gendertan, amit ezzel át akarok adni, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő, hanem csak egyszerűen arról szól, hogy a kapcsolataink kialakulásánál jelen van általában több ember, és ez a több ember alakítja a kapcsolatunkat, és ezért, hogyha a mai előadásban mondjuk következetesen édesanyát mondok, de itt ül esetleg köztetek valakit, akit nem az édesanyja nevelt, akkor kérem, hogy ezt ne vegye tőlem rossz néven, sebző szándék nincs benne, hanem ki a saját hozzá közel álló személyét helyettesítse be. Na, hosszú diszklémer, és most vége. Szóval világra jövünk, és itt vagyunk a teljes kiszolgáltatottságunkban, és a kiszolgáltatottságunkat olyan nagyon könnyen be is tudjuk látni, pont azon fizikai dimenziók mentén, amiről az előbb beszéltem is. Nem tudunk helyet változtatni, nem tudunk táplálékozni, nem tudjuk betakarni magunkat, nem tudjuk kicserélni a pelenkánkat, nem tudjuk magunkat elaltatni, megnyugtatni csecsemőként. Ez mind tanulni kell, amikor a világra jövünk. Tehát vannak fiziológiai szükségleteink, amik ahhoz járulnak majd hozzá, hogy életben maradjunk, de aztán, ami már nem szokott ennyire magától értetődő lenni így a közbeszédben, az az, hogy nem csak fiziológiai szükségletünk van, hanem vannak pszichés-lelki szükségleteink is. Ami azt jelenti, hogy egy csecsemőnek szüksége van arra, hogy ő megtapasztalja a másik személy odafordulását, a rávetülő figyelmét, a szeretetét. Ugye ezt mind keresztül tapasztalja meg, egyfelől természetesen a fizikai dimenzióban, hogy a kezembe vesz, tart, megsimogat, másfelől viszont nem csak ebből, hanem abból, hogy reagál rám, tehát kapcsolatban vagyunk egymással. Amikor a csecsemő gügyög, akkor az anyuka általában rámosolyog, visszük, hogy jaj, de cuki, nézd, ne tud mosolyogni, jaj, biztos fáj a hasa, gyere, mit te megsimogatom. Tehát kapcsolatban lépek vele, és ezáltal a lélektani szükségleteire válaszolok annak a csecsemőnek. Ugyanis a kapcsolat az ugyanilyen szükséglet. És aztán a legizgalmasabb pont az ott jön, hogy hát ha éhesek vagyunk, akkor ezt jól érezhetően szoktuk érezni, és azt érezzük, hogy ezt most egyből csökkentenem kell az ez irányú szenvedésemet, és akkor eszünk gyorsan egy csokit, vagy egy szendvicset, vagy valami. És a lélektani szükségleteinket hajlamosak vagyunk háttérben tartani, főleg, hogyha ezt tanultuk egy életen keresztül. Azonban az izgalmas az az, hogyha a csecsemőnek a lélektani szükségleteit kielégítetlenül hagynánk, tehát megvonjuk tőle ezt a kapcsolatot, amiről az előbb beszéltem, fordítsuk ezt le magunknak teljesen egyszerűen úgy, hogyha nem kapna szeretetet, akkor a csecsemő éppen úgy meghal, mint hogyha nem kapott volna enni. Tehát, hogyha elképzeljük azt, hogy egy csecsemőt leteszünk ide az asztalra köré AI robotokat, akik etetik, pelenkát cserélnek, néha ringatják, stb., akkor az lenne megfigyelhető, hogy ugyanúgy előbb-utóbb elkezdene a teste öndestrukcióba fordulni, majd pedig meghalna, mint hogyha nem adtunk volna neki enni. És ez egy igazán fontos és releváns pont, amit hajlamosak vagyunk alábecsülni. Ez egyébként önmagában véve ez, hogy nem elég a technikai ellátás, hanem szükségünk van felénk fordulása és melegség megtapasztalása, szeretet megtapasztalása. Ez már a majmoknál is megfigyelhető. Harlow volt az, aki nem tudom ki mit tanul. Vannak köztetek pszichohallgatók? éppen mondják, mint egy tiszta csapat vagytok. De azért tök jó, hogy legalább egy van. Na, de akkor Harlow Mai-Mairól majd még tanulsz, vagy már tanultál, vagy ne? Ja, nem, semmi gond. Figyelj, csak ne, hogy rosszul érezd magad emiatt. Na, de hogy volt Harlow, és szátszal egy ilyen nagy arc a mi szakmánkban, és akkor végzett kísérleteket, és az egyik kísérlete, amit majom, vagy a Harlownak, a majom kísérletének szokták hívni, vagy szőranya kísérletnek, az arról szól, hogy fog egy újszülött majmot, és készít egy olyan típusú ketrecet, amit két részre oszt. Az egyik részében van egy ilyen háló, persze, minek van dia, hogyha nem vetítem ki, de nincsen bekészítve a diámba, mert nem tudtam, hogy ezt mondani fogom, na mindegy. Szóval készít egy hálóból egy ilyen valami majomszerű modellt, és elhelyez a hálónak az emlő magasságába cumis üveget. De ez egy háló, ez egy vasháló, tehát mint amivel a kerítés készül. És készít egy másik modellt, ugyanennek a doboznak a másik felére, ami ugyanígy épül fel, mint a másik, a különbség az, hogy nincsen benne cumis üveg, viszont bevonja ilyen gyapjú szőnyeggel, ami otthon is szokt, tudjátok, ez a bárány cucc. És azt figyeli meg, hogy már a majmoknál is úgy néz ki a történet, hogy az idejüknek a teljes egészét a szőranyánál töltik, tehát annál, aki ilyen szőrösen be van vonva, és csak addig mennek át a másikhoz, amíg a táplálékot magukhoz veszik, és nem visszatérnek. Jó, tehát azt hiszem, hogy ami ebből számunkra most fontos, hogy amikor világra jövünk, akkor kettős szükséglettel jövünk a világra, és hogy ez a kettő, ez egyenrangú szükséglet, és hívhatjuk úgy, hogy szükségünk van arra, hogy kapcsolatban legyünk. Ahhoz, hogy túléljünk. Nem azért van szükségünk, hogy anya rám mosolyogjon, meg megpuszíjon, meg nem tudom, örüljön nekem, mert az romantikus, és jól néz ki egy filmben, és akkor majd azt hiszik rá róla, hogy jó anyuka, vagy róla, ne, nem. Ha van, túlélek, ha nincs, nem élek túl. Jó? És itt van az első pont, ahol szeretném összekötni az embernek az Istentől való teremtettségét és a transzcendens, az Istenre hangoltságát, ahol majd ilyen, úgy tervezem most, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, ilyen kapaszkodókat szeretnék letűzni nektek, hogy a világra jöttünk első pillanatától kezdve úgy vagyunk hangolva, ahogy azt mondtam, hogy a szeretetre, az igazi felénk forduló szeretetre szükségünk van a túléléshez. Na most itt ugye eszünkbe juthat Jánostól, hogy szeretet az Isten. Tehát már itt megjelenik, nem úgy van, hogy felnövünk, valamikor találkozunk a vallással, mert a szüleink éppen vallásosak voltak, vagy nem, és ehhez hasonlom, hanem már itt megjelenik nagyon intenzíven mindaz a szükséglet, amit önmagáról a kinyilatkoztatásban mond az Isten, hogy ő milyen, és hogy ő erre szeretne válaszolni. Na, és akkor, hogyha tovább megyünk, akkor ugye azt mondtam, hogy mindkettőre szükségem van, mert vagy túlérem, vagy nem. És ennek megfelelően aztán a csecsemő, mivel ti is, meg én is aránylag okosak voltunk csecsemőként egészen biztosan, hogy ma hogy állunk, azt hagyjuk nyitva. De akkor még biztos, hogy jól működtünk, elkezd stratégiát alkotni. Elkezd már az egy-két napos csecsemő is, és itt mondok ellent magamnak az első mondataimnak egy kicsit, szisztematikusan reagálni a környezetére. A szisztematikus reakció az azt jelenti, hogy nem csak úgy a valahogyan, akárhogyan, akármikor kezdek el sírni, akármilyen tónusban, akármilyen hangnemben, nem csak úgy van, ami ilyen random generátor mentén változik mondjuk a szopásomnak a frekvenciája, amivel jól lehet vizsgálni a csecsemőket, hanem elkezd szisztematikusan válaszolni, mégpedig annak mentén, hogy az őt gondozó környezet mire reagál. Mi az, amiből ő szeretetet tud kapni. Na és akkor itt van az, hogy elméletben, hogyha itt a Földön ezt így mennyországnak hívnánk, akkor elméletben ennek a csecsemőnek azt kellene megtanulni stratégiaként, hogy nincsen szükségem stratégiára. Tehát pusztán azzal, hogy én vagyok, levegőt veszek és létezem, az már önmagában elég ahhoz, hogy a környezetem felismerje minden szükségletemet, és arra megfelelő módon válaszoljon. Hát nem a mennyországban vagyunk, még reméljük, hogy majd ott is találkozunk, és az itteni világunknak a realitása viszont az, hogy a kapcsolataink sebzettek. Hát sajnos rátok is igaz, meg rám is, nem vagyunk kivételek. És éppen ezért a sebzettségeink mentén, amit elsősorban a kapcsolatainkban tudunk megtapasztalni, amikor a saját gyerekünkről gondoskodunk, vagy rólunk gondoskodtak a mi szüleink, akkor nem voltak képesek arra, hogy egészen pontosan érzékeljék azt, hogy hogyan vagyok én éppen, vagy vagytok ti ott, hanem a saját keretein belül, a saját erőforrásaikhoz képes tudták azt csak érzékelni, és tudták azt megválaszolni. Ennek tükrében, hogyha ezt a mennyországbeli állapotot nézzük, vagy valami nagyon ügyes szülőt, aki nagyon kiegyensúlyozottan érkezik oda a gyerekvállalásnak a pillanatához, meg a szülés pillanatához, ott azt mondhatnánk, hogy a gyerek konstruktív stratégiákat alakít ki arra, hogy hogyan tudja számára fontos szükségleteit kimutatni, és hogyan tud arra válaszolni, vagy mi mentén fog arra válaszolni az ő szülője. Azért konstruktív, mert valami, ami épít. Kicsit gügyögök, kicsit sírok, kicsit mozgolódok, kicsit felhúzom a lábamat, és már elég, hogy megfelelő választ kapjak. Igen ám, de mint azt mondtam, sebzett kapcsolatokba élünk, és most hadd ugorjak a mennyországból egészen itt a földi pokolig, vagy nem tudom, hogy hogyan is hívjam ezt pontosan, de legalábbis ennek a dimenziónak a másik végéig, hogy a valóságunk az, hogy vannak szülők, akik a szülőségre akkor, amikor szülővé válnak, önhibájukból vagy önhibájukon kívül nincsenek készen. Mert előfordulhat, hogy az éppen szülő édesanyának a saját szülője a várandóság alatt halt meg, és gyászban van, akkor ő egészen biztos, hogy nem fogja tudni a teljes kapacitását odaadni a gyereknek. Lehet, hogy éppen egzisztenciális nehézségek vannak a családban, párkapcsolati nehézségek a szülők között, szülés utáni depresszió, alkoholizmus, bármi olyan helyzet, ami azt hozza magával, hogy egyszerűen túl sok energiát kell önmagam felé fordítani szülőként és felnőtt emberként, túlságosan arra billen a mérleg, hogy az én szükségleteim, hogy én túléljek, elveszik a teret attól, hogy én olyan nagyon tudjak figyelni erre a csecsemőre. Ez valószínűleg sokatoknál előfordult, mert így működünk, hogy ez egy visszavisszatérő történet, ilyenek az emberi kapcsolataink. Viszont a túlélési ösztönünk az ekkor is él csecsemőként. Tehát, hogyha a konstruktív stratégiám nem működik, mert egy depressziós anyának, hogyha egy kicsit gügyögök, meg egy kicsit mozgatom a karomat, akkor észre se veszi. Tehát akkor köszönöm szépen, éhen haltam, vagy megfagytam, vagy tehát az úgy nem lesz jó az a történet. Egy rendkívül túlterhelt szülőnek, hogyha én nekiállok sírni, akkor ő lehet, hogy kifut a világból, vagy a haja alól, és ott hagy engem, mert nem bírja elviselni a saját korlátait, mert úgy megterhelődik azért, hogy most mit csináljon a síró gyerekkel. Lehet, hogy találkoztatok már akár a környezetetekben olyan édesanyával, aki, vagy édesapával, aki bizonytalan, és azt érzi, hogy ő nem tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni. Na most ezekben az esetekben a csecsemő pontosan meg fogja tanulni azt, hogy visszavegyek magamból, vagy rálépjek jobban a gázra. Hogyha a szülőmet nem tudom máshogy bevonni, csak úgy, hogyha én izmosan nekiállok, hangosan kiabálva sírni, és ezt hosszú időn keresztül, különben a szülőm elérhetetlen, akkor én ezt fogom tenni. Mert a túlélésemhez szükségem van rá. Nem fordul különben felém az ő figyelme. Hoho, mi történik, hogyha ezért kapok két nagy pofont? Mert ugye ilyet is látunk már, hogy valamelyik szülőnek elszáll az agya, és megveri a gyerekét. Hát pontosan az történik, amit én a stratégiám mentén akartam. Azt akartam, hogy a figyelem felém forduljon, mert szükségem van rá túléléshez, és hogyha a végén a történetnek kap két rohadt nagy pofont, akkor az azt jelenti, hogy abban a pillanatban a szülőmnek a 100%-os figyelmét megnyertem. A stratégiám működött. Disclaimer, nem, ne verjétek meg a gyereketeket. Sose. Semmilyen körülmények között nem fog használni hidegfejér, ezt mindig látni fogjátok. Zárójel bezár. De amikor ő túl akar élni, és a szülő olyan pozícióba kerül, akkor ő simán azt fogja mondani, hogy inkább verve túlélek, mint nem verve meghalok. Értitek az összefüggéseket? Tehát követhető, hogy mondom? Oké? Ekkor beszélünk destruktív stratégiákról. Ugye? Tulajdonképpen annyi történik, hogy míg a csecsemőnek az lenne a feladata, életkorából és élethelyzetéből adódóan, hogy ő a saját szükségleteit kimutassa, exploráljon, felfedezze a világot, megértse, hogy hogy működik ő, mit jelent az, hogy én nem ő vagyok, ő nem én, határok vannak köztünk, van, amit megtehetek, van, amit nem tehetek, meg vannak fizikai törvényszerűségek, ezt mind meg kell tanulnom a nulláról. Emlékeztetlek benneteket, amikor egy csecsemő megszületik, nem tud egyedül elaludni. Elaludni sem. Hogy tudná azt, hogy mit jelent az, hogyha neki megyek a falnak, beütöm a fejemet? Vagy hogy tudná azt, hogy mit jelent az, hogy kapcsolatban lenni, vagy hogy tudná rengeteg mindent, mit jelent a fájdalom, vagy a jó érzés, bármi. Ezt mind meg kell tanulnia. Na most, amikor viszont ilyen destruktív stratégiát alkalmaz, akkor tulajdonképpen jobb hián a túlélése érdekében azt csinálja, hogy a saját szükségletét a világ felfedezése érdekében szépen visszacsavarja őrlángra. Azt mondja magának, nyilván ezek nem tudatos dolgok, de ezzel valószínűleg nem mondok nektek újat, hogy erre nekem nincs szabad kapacitásom, mert hogyha én elkezdek explorálni egy depressziós anya mellett, vagy egy egyszerűen csak nem jelenlévő szülő mellett, akkor simán lezúgok a lépcsőn, és ott haltam meg. Nem lesz, aki oda jöjjön, és azt mondja nekem, hogy figyelj, öreg, állj meg. Ugye? Meg fogja tanulni, hogy kénytelen vagyok magamat visszavenni, és elkezdek figyelni a környezetemre, nem a saját jó szándékomból, és nem a saját épülésemre, hogy hogyan is működik a világ, hanem pusztán azért, hogy valamit legalább kapjak a szüleimből. És ez az ő szükségletei kerülnek előtérbe. Na most ezeket mind destruktív stratégiáknak hívjuk. Nem működik ez a pointer. Na mindegy. Én most szándékosan ennek a dimenziónak a két szélét festettem egy kicsit föl, ez az ilyen tökéletes, meg a nagyon rossz. A valóság pedig az, hogy a Gauss-görbét ismeritek, ez a harangeloszlás. Ugye, tehát középen vagyunk legtöbben, valószínűleg mi is többségében a Gauss-görbe közepén vagyunk, se nem a mennyországba születtünk bele, se nem a pokolba pont. És a Gauss-görbének a közepén pedig jellemző az, hogy vannak konstruktív és destruktív stratégiánk is. Nem csak jó, nem csak rossz, hanem valahogy ennek egy elegye jön létre az én életemben. Viszont, és akkor most itt szeretnék két-három pontot összefűzni így madzaggal, és emlékeztetlek benneteket arra, amire még sokszor foglak. Ezek a stratégiák nem arról szólnak, hogy rózsaszínre festik-e a világot körülöttem, hanem arról, hogy túlélek-e vagy nem. Következő lépés, ez pedig azt jelenti, hogy legkisebb, legérzékenyebb gyerekkoromban a zsigereimig ivódik. A zsigereimig. Mit kell tennem annak érdekében, hogy én szerethető legyek? Okés? Nem feltétel nélküli ugyanis az a szeretet legtöbbünk életében. A szülők legjobb szándékkal szeretnének feltétel nélkül szeretni. A valóság pedig az, hogy ez nekünk nem sikerül. Mert sebzettek a kapcsolataink, és sebekkel élünk. Pont. Innentől kezdve a zsigereinkig ivódik, hogy ahhoz, hogy túléljek magyarul, hogy szerethető legyek, mit kell tennem, és ezt utána visszük tovább a későbbi kapcsolatainkba. Ugye? És itt most, hogyha egy nagyon gyors ilyen ellenpróbát tartunk, mint a kivonásnak, az összeadásnak, a szorzásnak, az osztás, akkor feneleveníthetitek ti magatokban akár, hogy mik azok a szerepek, amiket az életetek során már betöltöttetek egy-egy közösségben. Ugye ilyen szerep lehet a visszahúzódó, a csendes, az okos, a tudálékos, a csapatbohóca, a mindig kérdező, a mindig szkeptikus, a kreatív, stb. Aki perifériára szorul, aki középpontban áll. És hogyha így felidézitek magatokban, hogy milyen szerepeket töltöttetek be ez idáig az életetek során, akkor valószínűleg többségetek, vagy mindenki azt fogja találni, hát ezek a szerepek azért eléggé hasonlítanak egymásra. És a kapcsolati helyzetek eléggé hasonlítanak egymásra. És akkor, ha még egy lépéssel tovább megyünk, és mondjuk volt már több párkapcsolatotok, akkor lehet, hogy ott is azt fogjátok találni, hogy a kihívásoknak az alapvető jellege, az bizony összefügg egymással, és lehetnek benne hasonlóságok. Mert hogy, amit megtanulok itt, azt nem tudom csak úgy elengedni. Van-e köztetek olyan, akinek van olyan ismerőse, akit már megcsalt a párja? Van köztetek ilyen? Egyértelmű, csak ott kint. Tehát. Szóval van-e köztetek olyan, akinek van olyan ismerőse, akit már megcsalt a párja? Hát többségeteknek van. Akik most föltették a kezüket. az ismerős, akire gondoltok, őket először csalta meg a párjuk? Vagy az első olyan párjuk, aki megcsalta őket? Minden férfi egy állat. Ugye? És akkor még finoman fogalmazta. Ugye? Pedig milyen izgalmas, ugye a párkapcsolati hűtlenség az egy rendkívül kedvező példa nekem, úgyhogy ezt, erről ma még fogtok azért hallani. Milyen izgalmas, hogy ha én hozzám pszichológusként eljön valaki, párkapcsolati nehézségekkel küzd, és elmondja, hogy őt már pedig mindig merak minden férfi seggfej, meg ennél még cifrábbakat is annyi mondanak, általában a nők szoktak ezzel jönni, lehet, hogy tényleg minden férfi olyan, nem tudom. Jelenlévők mindig kivételek. Az mutatkozik, amikor dolgozunk ezekkel az emberekkel, hogy az ő szerethetőségének a stratégiája az nagyjából úgy körvonalazható, hogy én vagyok az, aki akkor szerethető, ha nem veszem észre azt, ami nyilvánvaló. Nem teszem szóvá azt, ami nyilvánvaló. Mert még úgy is több szeretetet kapok, mint hogyha szóvá tenném és elhagynának. Ezt lefordíthatjuk magunknak magyarra úgy is, amikor megkérdezzük ilyen ismerőst, hogy de már megcsinálod, miért vagy még mindig vele? Mi szokott erre lenni a válasz? Volt már ilyen beszélgetésedek? Mert? Ugye? Mert szeretem. Amikor így állunk kívül, és ez most komoly. Pont őt úgy viselkedik veled, mint egy utolsó csüngőhasú disznó. És de te azért szeret, hogy ez biztos, hogy ez így ok, ez végig gondoltad? Ugye? Nem tudom miért. Ugye? Ha én azt tanultam meg, hogy én egy ilyen kapcsolatban, ilyen működésmód mentén vagyok szerethető, akkor én azt a veszteséget fogom megélni, még akkor is, amikor az arcomba léptek, hogy az nekem veszteség. Mert én ebben a koordináta rendszerben ismerem ki magamat. Az én szerethetőségem valahogy itt van. Leteszek egy másik oszlopot így az Isten kapcsolatnak a dimenziójába is, jó? Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi az az áteredő bűn, akkor bizonyos szempontból nehézségebe ütközünk. Nem tudom, ki tanult közületek teológiát. Az én egyik legnagyobb csalódásom a teológia tanulmányom során az volt, amikor én azt hittem az elején, hogy majd megértem a dolgokat, és akkor jött az áteredő bűn tematikája, és ami óriási nagy hímezés, hámozás mentén, meg azt hittem, hogy ott majd egyértelműen megmondják, hogy ez is így történik, és ezért. És aztán kiderült, hogy ez nem ennyire egyszerű ez a történet, hanem ez valami, ami egy ilyen valami. És most nem megyek bele a teológia kifejtésbe, nem egy ilyen nagyon exakt válasz született rá. Én azt gondolom, ez most az én gondolatom, úgyhogy ennek megfelelően fenntartással kezeljétek, hogy az áteredő bűnnek a megfogható vetülete, ami az Istentől eltávolít, az valahol ebben a sebzettségben van, és így adhatjuk talán tovább egymásnak egy kézzelfogható dimenzióban. Hogy a világra jövök úgy, hogy az egész életem és lényem arra van kódolva, hogy a tökéletes szeretettel találkozzak. Ez a túlélésemnek a záloga. És valószínűleg Ádámnak és Évának, Káin meg Ábel, szóval hogy ott lehet, hogy ez meg tudott valósulni. Mert ők bűn nélkül valók voltak ugye az elején. De aztán ez a történet megtörik. És megtörik aztán olyan mértékben, hogy ti mind nem, de kint a vadvilágban úgy élünk életeket, hogy azt érezzük, hogy az az ember szeret bennünket, aki előtte megcsalt. És hogy mi őt szeretjük. Tehát a magunkról alkotott képünket, azt a gyönyörűséget, hogy minket az Isten teremtett a saját képére és hasonlatosságára, hogy mi a legértékesebb égkövei vagyunk az ő létének, a szeretetének a túlcsordulása, azt mi magunknak valahova oda visszük le, hogy én vagyok az, akit nyugodtan meg lehet csalni, mert én ennyi vagyok. A későbbi kapcsolatainkat meghatározza, de akkor ott van az alapvető kérdés, amit most föltehetnétek nekem, de én fölteszem helyettetek, hogy akkor minek beszélünk róla? Hát ha ez így van, köszönöm szépen, mehet mindenki haza, kapcsolati predestinációnak hívnánk ezt a modellt idáig, és hát akinek olyan szülei voltak, azoknak szerencséjük van, köszönjük szépen, akinek nem olyanok, annak pehje volt, az végig szívja az életét, azt majd a végén meghal és kész. Remélhető, hogy majd a mennyországban jobb lesz. Értelemszerűen valóban, hogyha ennyi lenne a mondandóm, akkor nem jöttem volna el, mert ez egy kicsit csekélyesen. Tehát itt érdemes egy kicsit disztingválni. Az, amiről idáig beszéltem, az az alapértelmezett működésmódunk. Az az, amit megtanultam, az, ami a zsigereimnek hatol, nagyon intenzíven meghatározó. Ezt körülbelül úgy képzeljétek el, mint hogyha a Windowsnak, hogyha ilyen Windowsos gépeket használunk, van egy alapvető működésmódja. Azért azt, tehát ezt át lehet írni, meg fejlesztik is, meg hogyha van egy nagy vállalatom, és én azt akarom, hogy az én szükségletemre szabják, akkor van az a pénz, amiért ezt megteszik, tehát ez egy megoldható dolog, de azért az alapértelmezett működés az az alapértelmezett, és hogyha én nem fektetek bele kifejezetten nagy erőforrást, akkor ez az alapértelmezett működésmód fog életbe lépni, és az lesz az enyém, kész. Hogyha ettől el akarok térni, akkor bizony azon rendesen dolgoznom kell, vagy valamilyen segítségre van szükségem. És hát az alapértelmezett működésmódnál a másik kérdés az az szokott lenni, ami gyakran megtalál engem, hogy ilyen és ilyen helyzetben vagyok, kérjek-e segítséget, vagy ne? Mondjam-e a barátomnak, vagy a barátnőmnek, vagy a gyerekemnek, vagy a haveromnak, hogy menjem pszichológushoz, vagy ne? És itt a kérdés mindig az, hogy az az alapértelmezett működésmód, amiben vagy, amit megtanultál, az biztos, hogy nem jó vagy rossz. Nincs olyan, hogy rossz alapértelmezett működésmód, bármilyen is legyen a tietek, vagy az enyém. Mert az a működésmód teszi lehetővé, hogy mi itt ma beszéljünk. Ha az nem lenne, hívjátok ma bármilyennek, akkor mi ma itt nem beszélnénk. Nem valahol a kisgyerekek között lennétek a temetőbe. Ez talán segít abban is, hogy a saját múltunkat egy kicsit abban a fénybe lássuk, mert hogy különösen ma ilyen nagyon pszichoedukált világban tudunk a szüleinken sok port elverni, részben természetesen joggal, hogy az én egész gyerekkorom szar volt, meg ehhez hasonlók. Lássuk azt, hogy az, hogy ti ma itt vagytok, az azt jelenti, hogy ti és a szüleitek is valamit jól csináltak. Különben nem lennétek itt. Na de a kérdés az, felnőtt korban és reflektált időben, hogy és ma ez az alapértelmezett működésmód, ez mit teszelem, vagy mit sem. És ezt egy példával szeretném érzékeltetni. Egy pár érkezett hozzám párterápiás ülésbe, és az volt a probléma, amivel jöttek, hogy a hölgytag elmondta, hogy egyáltalán nem tud már kapcsolódni a párjához. Úgy érzi, hogy nem ismeri őt, hogy hiába kéri, hogy mutassa meg magát, hogy meséljen magáról, hogy az érzéseit tegye láthatóvá, stb. Ő a férfi ezt nem teszi meg, pont. Ő meg közben azt érzi, hogy elélnek egymás mellett, és ő neki ebből igazából nincsen többre szüksége, ő szíve szerint szakítana. És akkor a férfi valahogyan elérte, hogy na, de hát, hogy azért ne adjuk fel, meg mit tudom én, akkor menjünk el párterápiába. És a férfi megosztja egy azon lélegzetvételben, hogy ő pedig nem érti az ő párját, ő már mindent megtett, ő már naplót vezet, ő leírja, ő elmondja, ő hazamegy, és próbálja minden részét is az életének megmutatni, de közben a felesége mindig azt mondja, hogy ez valahogy olyan semmi. És akkor érkeznek egy ilyen helyzetben. Ugye ez a nő meg a férfi megélése, hogy mi a valóság, azt nem tudjuk, egyikünk se volt ott, de ezek a megélések. És aztán elkezdünk dolgozni ezzel a párral, és most csak a férfi tagnak a sztoriát fogom bemutatni az időre való tekintettel, pedig a nő is elég izgalmas, de ahogy dolgozunk ezzel a párral, úgy valahogy mindig a férfinak az értetlensége volt középpontban, hogy ő nem érti, hogy mit akar még tőle ez a nő, hogy mit tudna ő még tenni, hogyan tudná ezt tenni. A nő pedig minduntalan hangoztatja, hogy a férfi elérhetetlen. És a párterápiás munkában egy központi eszköz, amivel dolgozunk, a családfa és a származásunk, hogy hogyan, mit honnan hozunk, tehát egy kicsit az, amiről most is beszéltünk, meg majd még fogok is beszélni. És amikor elkezdtünk ezzel dolgozni, akkor a férfi ezen keretek között elmesélte azt, hogy ő neki amúgy a szülei rendkívül rossz házasságban éltek, az édesapja alkoholista volt, aki néha úgy jött haza részegen, hogy kedves volt, kenyére lehetett kenni, néha úgy jött haza részegen, hogy rommá verte a családot, az édesanyja teljes kiszolgáltatottságban, ő ráhárult az édesanyja védelme, tehát ő állt be a szülők közé, és elmeséli azt, hogy a gyerekként, kisgyerekként a kertkapunak a csukódásából tudta, hogy az apa részeg vagy nem, és ha igen, akkor melyik a kettő közül. A kertkapunak a csukódásából. Most itt álljunk meg egy pillanatig, biztos vannak kisgyerek ismerőseitek, és hogyha vannak, akkor tudjátok azt, hogy mondjuk egy 5 éves gyerekkel összetett, elvont, párhuzamos figyelmet igénylő játékot nem lehet még játszani, vagy lekapcsol, pont. Tehát ők velük ezt az ilyen nagyon egyenes, a kisautó elmegy A-ból B-be, ott megtankol, aztán bevásárolunk, aztán hazamegyünk, kirakjuk a szatyrokat, főzünk, ebédet, kész. Hogyha már bejön egy másik szál, hogy közben anya pedig más csinál, és ez a kettő hogyan találkozik, ott elveszjük a gyereket, azt tuti. Mert hogy szellemileg ennyire képes. Pont. Ennyit tud akkor ő ott befogadni, nem tartott a mentális érettsége. De most, hogyha belegondolunk ebbe a gyerekbe, akiről az előbb meséltem, aki a kertkapu csukódásából tudja, hogy. Akkor feltehetjük magunknak egy pillanatig a kérdést, hogy vajon egyáltalán az életkorának megfelelő-e az, hogy ő ilyen abstrakciót fel tud fogni? Hogy hopp, itt baj lehet, hogy hopp, ezt én tudom a kertkapu csukódásából, és aztán folytatólagosan elmeséli, hogyha így jött, tudta, hogy be kell zárkózni, hogyha úgy jött, akkor tudta, hogy minden rendben van. És a válasz egyértelműen az, hogy nem. Ilyen életkorú gyereknek egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen összetetten tudjon absztrahálni, és szétválasztani dolgokat, belehelyezkedni, mentalizálni, stb. 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 Tehát egy bőven az életkorát meghaladó és képességét meghaladó teljesítményt tesz le az asztalra. Miért teszi ezt le az asztalra? Köszi. Mert ettől él túl. Rohadtul nem azért, mert kedve van. Nem azért, mert ő felfogja 5 évesen, hogy mit jelent a kapcsolati erőszak. Nem azért, mert annyira mélyen bele tud helyezkedni a másikba is, befogadni azt az érzelmi vihart, ami ebből kavarodik. Túl akar élni. Túl akar élni, és ezért egy önmagán és a képességén túlmutató teljesítményt tesz le az asztalra. Na de ugye az is elhangzott már ma a számból, hogy ez ilyen korú gyereknek az a feladat, hogy exploráljon, felfedezze a világot. Megértse azt, hogy ő hogyan működik, és a körülötte lévő világ hogyan működik. Mit gondoltok, mennyi szabad kapacitása marad egy ilyen gyereknek arra, hogy felfedezze az őt körülvevő világot, a kapcsolatokat, a saját érzelmeit, amit szintén ekkor ismer meg? Mennyi kapacitása marad arra, amit a szüleinktől és a gondozóinktól kellene megtanulnunk, hogy megértsem azt, hogy az én érzelmeim honnan jönnek, mi fánteremnek és mit jelentenek? Hogy reflektáljak magamra, hogy jó volt-e a nap, vagy rossz volt-e, ugye? Ha van ilyen kiskorú ismerősödök meg, na és milyen volt az oviban? Ugye? És akkor mondja, ja, jó volt, de jó, ugye? És örülte. Miért mondjuk neki ezt, hogy örültél ilyen automatikusan? Mert tanítjuk neki, hogy amit te most mutatsz az arcoddal, az az öröm. Elestél, ó, szomorú vagy, nagyon megütötte. Hopp, megtanulta, hogy ez akkor szomorúság vagy fájdalom. Ennek a srácnak nulla segítség és nulla kapacitás volt arra, hogy ehhez hasonlókat elsajátítson. Mert túl akart élni. Amikor ő oda kerül, nálatok idősebb korában ebbe a párterápiás helyzetben, amikor az egész kibomlik, pontosan nulla meglepetés van abban, hogy ő nem képes eleget tenni a párja elvárásainak. Amik amúgy jogos elvárás, vagy egyszerűen jogos, hát egy párkapcsolatban azért ez érthető elvárás, ugye, hogy egymás érzelmeiről tudjunk valami. És ennek a munkának a folyamán tapasztalja meg ez a srác azt, hogy basszus, most már kezdem kapizsgálni, hogy mit szeretne tőlem, de fogalmam sincs, hogy hogy kellene csinálni. Nulla tudásom és tapasztalatom van róla. Van köztetek olyan, akinek abszolút hallása van? Tudjátok, mi ez az abszolút hallás? Királyság. Ez a srác kb. Úgy jutott, mintha megtudta volna azt, hogy neki most valahogy, ugye abszolút hallás születéstől fennálló képesség általában, hogy neki most valahogyan abszolút hallást kellene magából csiholnia. Úgyhogy soha nem volt. A túlélése érdekében. Ez az a stratégia, ami egykoron sikeres volt. Nem rossz, életet hozó. És a kérdés, ahonnan indultunk, hogy vajon kérjünk-e segítséget, változtassunk, ne változtassunk, stb. Az alapértelmezett működésmódom az ma abban a helyzetben, ahol vagyok. A felnőtt vágyaimmal, a felnőtt elvárásaimmal, a terveimmel, az értékrendemmel összeegyeztethető-e vagy nem, hogy ma az az egykoron sikeres stratégia abba az irányba visz engem, ahova én szeretném, vagy nem. És hát nyilván ennek a srácnak könnyedén belátható volt, hogy hát nem, nem oda viszi. Ő neki ezzel valamit érdemes kezdenie. Nem fejtem ki a lányt is, mert különben itt ülünk még este is, csak hogy azt ne higgyék a nők, hogy a férfiak mind ilyen érzéketlen tuskók, hogy azért a nőnek is megvolt a saját sztoria, aki aztán üldözte ezt a srácot, és nem érzékelt semmit abból, hogy olyat vár el, amire egyszerűen nincs az a regiszter, amin ez a srác játszani tudna. Na, és akkor, ha megyünk még egy lépést, akkor ott van a következő kérdés, hogy ugye ideig arról beszéltünk, hogy van a csecsemő, meg vannak a szülei. Meg vannak a stratégiák. Ha, tök király. Csak hogy a szüleimnek is voltak szülei. Meg az ő szüleinek is voltak szülei. És itt elmehetünk Ádámig meg Éváig. Ugye? És éppen ezért ott van a kérdés, hogy jó, de akkor az én kis hármasságom, vagy a ti kis hármasságotok a saját szüleitekkel, az vajon milyen nagyobb egészbe illik bele. És ahhoz, hogy erre egy kicsit rávilágítsak, ez a rendszer szemléletet fogom segítségül hívni. Nagy titkot árulok most el nektek. A rendszer szemlélet a lélektan azon ága, amely a rendszerekkel foglalkozik. Például a családdal is, tehát a családterápia az egy ilyen rendszer szemléletű ág, és ezért ezt hívjuk segítségül is. A rendszer szemlélet majd bizonyos szabályosságokat fedez fel és határoz meg, de ami előtétben még izgalmas az az, hogy amikor elképzeljük a mi kis hármasságunkat, akkor a fentiek nyomán érthetővé válhat az, hogy amikor én megszületek, az technikailag kb. Úgy képzeljétek el, vagy ti, minthogyha beleesnétek mondjuk a Dunába, és annak a sodrásába. Hogy ez nem úgy van, mindaz, amiről idáig beszéltem, hogy az egy ilyen stagnáló állóvíz, ahol csak az én túlélésem számít, vagy csak a szüleim számítanak, hanem van egy nagy erős sodrás, ami visz, aminek van rendkívül erős meghatározó ereje, ahol egyáltalán nem arról van szó, hogy bárki bármit csinálhat. Hanem beleesünk ebbe a sodrásba, ez a családunknak a sodrása, és majd azt is látni fogjuk mindjárt, hogy éppen ezért az a stratégia, amiről idáig beszéltem, ne haragudjatok a rossz hírét, hát elképesztően kevéssé vagyunk kreatívak. Mert ez nem úgy van, hogy az én túlélésem stratégiáját én a semmiből, a kis ujjamból szopom, hanem illeszkedni fog a családoméba. Mert hogy mi csecsemők nem vagyunk túl kreatívak, de rendkívül rafkósak és okosak, túl akarunk élni, és ezért érzékelni fogjuk azt a szüleinken keresztül, a nagyszüleinken keresztül, hogyha jelen vannak, hogy a nagy egészbe hogyan férek én bele az idő előre haladtával. Ezt nyilván nem az egy-két napos csecsemő fogja érzékelni, de egy kiskorú gyerek, egy-két évesen már abszolút képben van azzal, hogy a család narratívája milyen irányba mutat. Mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Hol vannak határok, amiket érdemes tartani, vagy amit érdemes megszegni annak érdekében, hogy az én szükségleteim is helyet kapjanak. És aztán később természetesen ugyanúgy én is a saját gyerekeimnek, ti is a tieiteknek, majd ti sem lesztek tökéletes szülők, aki esetleg ezt remélte volna, az érdemes, hogy elengedje. Én reméltem, én sem lettem, az elég gáz, el kellett gyászolnom, még pszichológusként sem, ezen lehet, hogy pont ez állt az útba a fenet, ugye ezt nem tudom meg, de valószínűleg ti sem lesztek azok, mert ideig nem volt még tökéletes szülő, mondjuk a szűzanyát kivéve, de neki volt egy kis fólia. Na de térjünk vissza a rendszer szemlélethez. A rendszer szemlélet szabályokat alkot, vizsgálja ezeket a rendszereket, családokat, munkahelyi közösségeket, de ugyanígy az is a rendszer szemlélet tárgykörébe tartozik, hogy a buszmegállóban random összeverődött csapat hogyan működik egymással, és mindezekre igaz az a két szabály, amit én itt most ki fogok nektek emelni. Az első, amit szeretnék hozni nektek, az az, hogy egy rendszerben cirkularitás van és nem linearitás, ami azt jelenti, ugye a lineáris összefüggés az A-ból következik B. Azért csaltál meg engem, mert egy seggfej vagy. Ugye, hát ez egy elég egyszerű lineáris összefüggés. Azt mondja a rendszer szemlélet, és itt minden megcsaltság áldozatától elnézést kérek előre, hogyha ezzel most lebontok mindenféle korábban lévő képet, hogy az ilyen típusú megállapítások egy kapcsolatban, egy rendszerben nem legitimek. Egyszerűen túl bonyolultak vagyunk ahhoz, akár csak így egy az egybe, egy kapcsolatban, hogy ilyen egyszerű összefüggésekkel leírhatóak lennének a köztünk létrejövő események, nemhogyha a rendszerben még többen vannak, mint egy családban. Azt mondja, sokkal inkább a rendszer szemlélet, hogy a rendszerben cirkularitás van, tehát egy körkörös mozgást, egymás erősítő vagy egymás gyengítő folyamatokról beszélhetünk, és éppen ezért lehet, hogy itt már volt is, vagy majd még jön, vagy csak akart jönni, de végül nem jön. Kozma Vízkeleti Dániel volt már? Na, gondolom jó előadást tartott. Oké. Okay. Szóval tőle származik a mondat, ő volt az én kiképzőm, hogy a dolgoknak nem oka, hanem története van, lehet, hogy hallottátok is tőle. Nem tudom, miről beszélt, nem hallottad, hát mindegy. Szóval az a lényeg, hogy egy családban a dolgoknak nem oka, hanem története van. És ez a cirkularitásra utal. Ugye térjünk csak vissza a megcsalás példánkhoz. Ugye egy ilyen lineáris dolog lenne a nő szeméből, hogy megcsalt, mert seggfej. Egy lineáris dolog lenne a férfi szeméből, hogy nyilván megcsaltam, mert nem szexelt velem. Ugye? És akkor mind a ketten elkönyvelik, hogy köszi a másik, a hülye is kész. De a rendszer szemlélet erre azt mondja, és a családterápiában vagy párterápiában is ezt alkalmazzuk, hogy föltesszük a kérdést, ahelyett, hogy miért csaltad meg, mert a miért kérdezni ugye a linearitása, azért mert, azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a története annak? Ezt léci vigyétek magatokkal, hogyha a párotokkal, a barátaitokkal, a szüleitekkel, stb. Konstruktívan szeretnétek egy vitáról beszélni, egy vitáspontról, egy félreértésről, bármiről, akkor sose azt kérdezzétek meg, hogy de miért csináltad ezt vagy azt. Jó? Tegyétek fel azt a kérdést, mi a története? Most ehhez rafkósnak kell lenni, mert ugye, hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy miért, akkor azt szeretném tudni, hogy te miért csináltál rosszat, ugye? Hogyha megkérdezem, mi a története annak, hogy ez így alakult, akkor abban benne hagyom annak a lehetőséget, hogy azt fogja mondani, hát azért, mert te. Ugye? Tehát nem zárom ki magamat belőle. De pont ez a lényege a cirkularitásnak, hogyha a megcsalás példáját veszük alapul, hogyha a párterápiás keretek között dolgozunk, és nem csak vagdalkozás történik, akkor ott azért gyorsan ki szokott derülni az, hogy annak a kapcsolati ívnek van egy iránya. Hogy azért az onnan kezdődött, hogy az egyik sokat küzdött a másikért, a másik nehezen adta magát, utána végre összejött, de amikor végre összejött, akkor is az elköteleződés foka esetleg alacsony volt, közben a testiségben nehézségek voltak, az egyik próbálta jelezni, a másik nem tudta meghallani, a másiknak fontos lett volna, hogy valami egyéb dolog felé forduljanak közösen, abra pedig az egyik nem volt nyitott, és ezen dolgozunk, kiderül, hogy ezeknek az egymást erősítő folyamatoknak köszönhetően beállt réges-régen egy távolság. Megtanultuk közösen, hogy hogyan kell így élni, és valahol ennek a történetnek a legvégén van az, hogy amúgy pedig igen, tényleg elmentem, most majdnem azt mondom, hogy kaptártáborba, de itt biztos nem történik, igen. Elmentem a Sziget Fesztiválra, és ott pont úgy alakult, és nem tudtam megállni, és mit tudom én. És meg. Tehát a rendszerben a dolgoknak nem oka, hanem története van, és éppen ezért a kérdés, amit vigyetek magatokkal, mi a története annak, hogy így alakult? Ezt a kérdést magatok felé is így tegyétek föl. Amikor azt tapasztaljátok a saját életetekben, hogy visszatérően küzdötök valamilyen kapcsolati nehézséggel, baráti körben, párkapcsolatban, bárhol, akkor magatok felé is legyetek irgalmasok, és ne azt kérdezzétek, hogy miért rontom mindig el, miért történik ez mindig, stb. Milyen története annak, hogy én itt így működöm? Más típusú válaszokat fogtok tudni adni magatoknak. A másik szabály, amit hoztam nektek, az pedig a rendszernek az egyensúlyra törekvése. Ezt a játékot ezt biztos ismeritek, Sudoku, ugye a szabályai rendkívül egyszerűek, minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as alegységben szerepeljen 1-től 9-ig minden szám ismétlés és kihagyás nélkül. Jó? Egy közepesen nehéz sudokút, hogyha megfejtünk, annak egy megoldása van és kész. Az egyensúlyi állapota annak a sudokunak az, ami. Ezt elképzeljük, most beírnánk ide a számokat, és a rendszer szemlélet azt mondja, hogy a családjaink is hasonlóan működnek. Van egy egyensúlyi állapot, és azt törekszünk fenntartani, azt kívánja a legkevesebb energiát, ott a legnagyobb a valószínűsége a túlélésünknek. Marad energia másra. Ugye? Így alakulnak aztán ki a szerepeink és a kapcsolati minták. Tehát amikor arról beszéltem, hogy a konstruktív vagy destruktív stratégiáinkat megtanuljuk, de az a család egészébe illeszkedik, az bizony azért úgy történik, hogy a családi egyensúlyba az úgy jól beleférjen. Nem tudom, hogy volt-e már köztetek olyan, de dolgoztam ilyen családokkal, ahol mondjuk nagy család volt, nem tudom, 4 vagy 5 gyerek, és volt egy ilyen kifejezetten nagy szájú gyerek, aki ilyen fekete bárány pozícióba került, mindig az volt, aki megmondta azt, amit meg kellett mondani, és itt már valakinek van is valaki az eszébe, hogy ki lehet ilyen fekete bárány. És aztán ez a fekete bárány, ez elment külföldre, egy másik kontinensre tanulni egy évre. És a rendszer egyensúlytalanságba került. Ugyanis ki lesz most a rendszerben az, aki ezt az erőt képviselni fogja. És ez a rendszer rendesen szenvedett azzal, hogy most itt mi legyen, míg nem végül megszülte, és egy másik gyerek odalépett a helyére, és átvette tőle, és ő lett a fekete bárány és a nagy szájú, és mindazt a szerepet, amit előtte a nagy hordott, azt megkapta a kisebb. Mert hogy a rendszer, hogyha változni akar, akkor, vagy a rendszerben valaki, akkor a rendszertagok emlékeztetik majd őt, hogy hát azért nem úgy van az. Neked ott van a helyed. Ugyanis, ha én vagyok ez a kis ketteske a sudokunkban, és én úgy döntök, hogy holnaptól nem akarok kettes lenni, hanem mondjuk 5-ös akarok lenni. Vagy legyek csak 3-as, ne akarjak, hogy nagyra törő vágyak. Ugye? Ahhoz ugye az kell, hogy mindenki más is változzon. Eljött hozzám egy család, 3 kis gyerekkel, és az eredeti bejelentkezés az az volt, hogy a szülők felhívtak, hogy, vagy az anyuka felhívott, hogy van 3 gyerekük, és 2 tökéletes, és 1 pedig egy siheder, széltoló, romboló, destruktív, minden is, és már nem tudják, hogy mit csinálnak vele, és hogy elhoznák, szereljen meg. Hát ezt nem így mondják, de ez a tartalma. És akkor szoktam mondani, hogy én nem gyerekszerviz vagyok, és hogy azért alapvetően a lélektani protokoll az azt írja elő ilyenkor, hogy egy családban egy gyerek tünethordozó, tehát abból indulunk ki, hogy amit a gyerek megmutat, az a család belső működésének a jellemzőjét hordozza magában, és éppen ezért inkább családterápiába lenne érdemes jönni. És eljöttek utána családterápiába, 3 gyerkőc volt, ez a 2 tökéletes gyerek a tökéletestől elég messze volt, de volt egy tényleg, aki azért úgy feszegette a határokat, és voltak a szülők, és akkor elkezdtünk az első kör egy ilyen családterápiás első találkozáson általában az, hogy megkérdezem a család különböző tagjait, hogy mit gondoltok, vagy szerinted miért jöttetek? Megkezdem az elsőt, aztán a második, aztán a harmadikat, negyediket, ötödiket, és hát akkor elmondták a szülők, hogy hát azért, mert a Józsi olyan, amilyen. Utána elmondta a másik szülő, mert a Józsi olyan, amilyen. Elmondta a 2 nagy gyerek is, hogy mert a Józsi olyan, amilyen. És a Józsi is elmondta, azért, mert én olyan vagyok, amilyen. Megállapodtak ebbe egy narratíva színje, hogy ővele van a gond. Most egy pillanatig ne firtassuk azt, hogy ez ennek a gyereknek mekkora teher, ezt pillanatig hagyjuk nyitva, mert hogy ennél sokkal izgalmasabb szempont az, hogy elkezdtünk dolgozni ezzel a családdal, és ez a srác elkezdett változni. Egy kicsit átalakítottuk heti ritmust, időbeosztást, ki, hogyan, kivel, hol kapcsolódik, stb. A srác elkezdett változni, elkezdett lelépni a gázról. És az volt az izgalmas, azt figyeltük meg a kollégámmal ebben a munkában, hogy úgy azt vártuk volna, naív újoncként, hogy majd a család ennek elkezd örülni. Mert ugye a narratíva az volt, hogy azért vannak itt, mert a srác siheder. Ugye? És a család nem örült. És így elmesélték, hogy a bejelentkező körben egy lélegzetvétele, hogy igen, a srác most már ezt nem, meg azt nem, meg amaz nem, de hogy igazából ők nem elégedettek, nem tudják, és mi ültünk, és mondtuk, hogy ez most így hogyan van, vagy így mi történik. És akkor tartottunk szeparált üléseket, ami azt jelenti, hogy csak a szülők, csak a gyerekek külön, stb. És gyönyörűen rajzolódott ki az a kép, hogy basszus, mindenki szív, hogyha a kis Józsika megjavul. A 2 nagy gyerek, aki ugyanis látszólag jó a Józsika rosszasága mellett, egyből látszólag mégsem jó. Egyből nem tud Józsikának az árnyékában tenni venni, amit akar. Na, de ennél sokkal nagyobb gond is volt, ugye? Mihelyt Józsikával nem kell foglalkozni, a szülőknek egymással kell foglalkozni. Ahol viszont volt egy harmadik féle kapcsolatban már. Amikor ezek a szeparált ülések megtörténtek, és ezt az egészet összefontuk volna, akkor a család hirtelen eltűnt. Ugye? Az ő rendszeregyensúlyuk abban állt, az életüknek azon a szakaszán, reméljük, hogy most már nem így van, hogy van egy, aki elviszi az összes figyelmet a két nagy gyerek is csinálhatja a saját sztoriait, ahogy akarja, az egyik szülőfél félreléphet, a szülőknek egymással nem kell túl sokat foglalkozniuk, a másik lehet az áldozata az egész helyzetnek, aki az egészet elviszi a hátán, és pont. Jó ez bárkinek? Nem. De egyensúly van. És hogyha ők azt tanulták meg, hogy kinek a saját stratégiája mentén ebben az egyensúlyban szerethetőek látszólag, akkor ők ehhez az egyensúlyhoz fognak ragaszkodni, és amikor valaki jön kívülről az ő kérésükre, akik jelen esetben mi voltunk, és azt mondtuk, hogy rendezzük egy kicsit át ezt a táblát, akkor azt mondjuk, tö. Na, azért annyira ne. Éppen ezért látszik az, hogyha belegondoltok akár a saját családotokba, vagy a környezetekben élő családotokba, hogy a családoknak a működés általában akkor szokott tudni a legjobban változni, amikor valaki megfogja ezt a táblát, fejrefordítja, és leesnek róla a számok. Természeti katasztrófa, súlyos betegség, gyász vagy halál folyamat, elköltöznek a gyerekek, stb. Tehát ez a leülünk együtt is úgy döntünk, hogy változtatunk, az általában ritkábban működik. Hogyha valaki azt mondja, hogy szétborítom az egészet, és nincs más választásotok, mint hogy újra felrakjátok, akkor szokott először megjönni az a szabadság, hogy na, akkor most szedjük össze magunkat. Ugye? Hát ez egy kicsit olyan, mint hogyha van egy titok egy párkapcsolatban, ami egy hosszú időn keresztül nyomja, így súllyal, teherrel a párkapcsolatot, ha az kitudódik, akkor utána a fájdalom mellett általában egy felszabadultság is szokott lenni. Na de, ha már kitudódott, tudodjon ki minden, és rakjunk rendet. De ahhoz először kell történnie valaminek, hogy ez kitudódjon. Jó? Tehát a rendszerünk szabályok mentén működnek, másik szabály egyensúlyra törekszik, és az, ki az egyensúlyt változtatni akarja, ott bizony a maradék emlékeztetni fogja őt arra, hogy hol van az ő helye. És akkor ott van természetesen a kérdés, a 40 milliós, ma már nem pénz, amikor ez a játékod még az volt, hogy jó, és akkor mit tehetünk? Mi lesz a megoldás az egészre? És itt nem fogok tudni nektek nagyon sok újat mondani. Mert hogy amit tehetünk, az éppen az, hogy például itt ültök, és elkezdtek majd gondolkodni most azon, hogy mi is az én alapértelmezett stratégiám. Én mit tanultam meg, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy én szerethető legyek, hogy ne szoruljak ki egy kapcsolatból. Csendesnek kell ehhez lennem, bohóckodnom kell, fel kell adnom a saját szükségleteimet, én nekem kell annak lenni, aki mindenki helyett elvégzi a munkát, vagy tökéletes teljesítményt kell nyújtanom, mindig mindenből ötös, vagy óriási teljesítményt kell nyújtanom, hogy mindenki a csodájára járjon, mert különben értéktelen. Mi az én stratégiám? Ezt hívjuk ugye önismeretnek. Ugye az önismeretnek munkának különböző eszközei vannak, ez lehet akár az, hogy egy baráti társaság összeül és beszélget erről, lehet az, hogy ehhez kapcsolódó irodalmat olvastok, ezt végtelen mennyiségű áll rendelkezésre. Lehet az, hogy elmentek önismereti csoportból, mint pszichodráma, vagy ehhez hasonlók, vagy elmentek valami olyan segítőhöz, ahol egyedül vagytok, de az a lényeg, hogy megérteni önmagamat, hogy hol vagyok, hogyan vagyok én a saját életemben. Na de itt szeretnék még egy ilyen következő kapaszkodót hozzátenni az Isten kapcsolatunk mentén is, jó? A belső várkastélyban Szent Teréz, belső várkastély, Szent Teréz, olvasta valaki? Olvassátok el. Belső várkastélyban Szent Teréz arról beszél, hogy az egészséges Isten kapcsolatnak az egyik előfeltétele egyfelől az alázat, másfelől pedig a helyes önismeret. Na most erről a pszichológia nem beszél. A pszichológia beszél arról, amiről én idáig beszéltem. Szent Teréz azt mondja, hogy a helyes önismeret az, hogy felismerem, hogy az Istenhez képest én hol vagyok. Tehát elkezdek azzal foglalkozni, hogy az Isten végtelensége, ami a végtelen szeretet, és az én kicsinységem ebben, és megajándékozottságom az életben, az hogyan viszonyul egymáshoz. Hogy el tudjam helyezni magamat ebben a világban jól. Mert ugye a pszichológiával az egy kicsit a nehézség, és hát ez az én nehézségem is a mindennapokban, hogy ezzel hogyan dolgozzak, hogy a pszichológia úgy csinál, mintha mi itt a légüres térben megoldhatnánk az életünket, ahogy akarjuk. De hogy a hitem és a tapasztalatom szerint ez így nem fog működni. Tehát ti sem tudjátok majd megoldani az életeteket úgy, ahogy akarjátok, mert pont az, amiről a legelején beszéltünk, hogy szeretve szeretnénk lenni, az egy olyan vágy és egy olyan motor, ami bennünk van az életünk végéig, a kezdettől fogva, amit végeredményben betölteni csak az Isten tud. Ő viszont be tudja. De ehhez fontos, hogy elkezdjem megérteni magamat, lélektani értelemben, hogy én hogyan működöm, hogy én hol sebződtem meg, hol vannak azok a pontok, amikre könnyebb nekem nem oda nézni, mert ijesztőek, mert magamat nem látom szépnek, mert magamnak az árnyoldala, és legyen meg ez a helyes önismeretem, hogy az Isten kapcsolatomban hogyan vagyok, és hogy ő hogyan szeret engem. Ami szintén segíthet ebben az önismereti folyamatban, azok a jelenlét gyakorlatok. Ezt ugye manapság mindfulnessnek hív, szóval, hogy onnan származik, én nem annyira szeretem a mindfulness kifejezést, mert a keleti filozófiánkból egyéb vallásokhoz kapcsolódik, de az a lényeg, hogy a jelenlét gyakorlatok, tehát az az idő, amit arra szánok, hogy megtapasztaljam az itt és mostot, és hogy én abban hogyan vagyok jelen, akkor, amikor éppen adott esetben nehéz. Ugye az ösztönszerű törekvésünk az, hogyha feszültségbe keveredünk, akkor abból a helyzetből elmenjünk, nem szeretjük a nehéz érzéseket. Ha én nekem most itt hirtelen lenne egy blackoutom, és a következő mondatomat elfelejteném, és állnék előttetek, és pislognék, mint a Luffy nyúl, az rohadt gáz lenne nekem, és azt vágynám, hogy nagyon gyorsan érjen véget ez a helyzet. Ugye ez könnyedén belátható, de hát ismerjük a kínos csendeket, ismerjük a kellemetlen helyzeteket. Ne haragudj, hogy például úzni fogok veled, aki félreértetted a kérdésemet az elején. Az a fantáziám van, vagy annál lehet, hogy egy kicsit több, hogy amikor ez a helyzet kialakult, akkor te lehet, hogy belül kimondatlan azt kívántad, hogy legyen vége ennek az egésznek, ne nézzen ide senki, ne is, bárcsak ugye nem hallották, ugye? De lehet, hogy valamilyen lejátszót hatott adott esetben. Nem szeretjük a nehéz érzéseket. Nem tudunk velük jól bánni. Miért nem tudunk velük jól bánni? Mert a túlélésünk ellen szól. Az ősember óta megtanuljuk azt, és az agytörzsetek nektek is, meg nekem is éppen pontosan ugyanaz, mint az ősember, ugyanis az agyunk kifelé fejlődik. Megtanulja az ősember azt, hogy amikor ül és sütögeti a mamutszombat a tűznél, és recsen mögötte a bokor, tehát jön a stressz, a stresszválaszrendszer elkezd tüzelni, akkor ő neki azt rögvest a lehető leggyorsabban csökkentenie kell. Ilyenkor jön ugye akkor az üs vagy fuss reakció, mert ez lesz az, ami a túlélésemet szolgálja. És ezt a mai napig így visszük magunkkal. Ugye? Tökösregény vagyok, megfordulok, megverekszem a kartfogó tigrise, ha nem, akkor pedig hát megpróbálok gyorsabban futni, az még nem biztos, hogy sikerül. Amikor jelenlét gyakorlatról beszélünk, az tulajdonképpen annak a gyakorlását jelenti, hogy amikor én elkezdem érezni, hogy most futnék el a legszívesebben, akkor ott megálljak egy pillanatra, és mint egy akár külső szemlélő elkezdje megfigyelni, itt most mi történik? Ugyanis neked, meg neked, meg neked, meg nekem nem ugyanaz a helyzet lesz stresszes, és nem ugyanaz a helyzet lesz gáz. Lehet, hogy valamelyötöknek mondjuk itt kint állni az én helyemen stresszes lenne megbeszélni, én nekem meg ez nem stresszes, mert mit tudom én, így alakult, ez dobta a gép, ugye? Tehát én nekem ezt a helyzetet nem olyan nagyon kell megfigyelni. De másnak lehet, hogy az, hogy nem tudom, így rávetül a figyelem, hallgatják, vagy neki kell valamit mutatnia magából, az nehezebb, és neki ott érdemes. Azért érdemes megfigyelni magunkat ezekben a helyzetekben, és nem pedig egyből választ adni rá, mert ebben érthetjük meg, hogy hogy is van az én stratégiám. Amikor stresszbe kerülök, akkor azt érzem, hogy most nem biztos, hogy szerethető vagyok. Ha nem vagyok szerethető, halálfélelmem van. Tehát a stratégiáimra mutat vissza. Hogyha én ott meg tudok állni, és meg tudom kérdezni magamtól, hogy mi a története annak, hogy pont ez ennyire nehéz nekem, mikor mondjuk más megcsinálja könnyedén, akkor közelebb kerülhetek ahhoz, hogy jé, itt mi történik, hogy én emlékszem, hogy amikor én kiálltam gyerekként, mit tudom én, verset mondani az oviba, lehet eszembe jut egy ilyen emlék, nem sikerült, hazamentem, azt vártam, hogy az anyukám megdicsérni, és helyett elmondta, hogy ez mi az, hogy nem tanultad meg rendesen, mondjuk. És akkor tudtam, hogy én akkor vagyok szerethető, ha én nem kerülök ilyen helyzetbe. Mert ez nekem nem azt jelenti. Oké? A jelenlét gyakorlatoknak a tárháza is nyilván rendkívül széles, tehát a mindenféle meditációs gyakorlatoktól kezdve az imént említett vagy példának hozott egyszerűbb gyakorlaton keresztül aztán sokféle létezik, ennek is könnyen utána tudtok nézni, de mindez azt fogja lehetővé tenni, hogy ezeket az alapértelmezett stratégiákat először megismerjük, és a döntést hozunk, hogy na most akarom, vagy nem akarom, viszem tovább, vagy nem viszem tovább. Én ezen a ponton most meg fogok állni, az időnek amúgy is a végére érek, és kérdezek benneteket, hogy hogy vagytok most? Vannak-e bennetek kérdések, vagy észrevételek, akár szorosan, vagy kevésbé szorosan a témához kapcsolódóan, amit szívesen megfogalmaztok?
Én azt javaslom, hogy aki esetleg szeretne mondani röpízni, annak most van lehetőség ezt megtenni, és a többieken folytatjuk akár kicsit informálisabban is a kérdésekkel, hogy ne zavarjuk a következő részt, szóval aki úgy gondolja, az menjen röpízni, én megköszönöm a gondolos részt, így a kaptárban ilyen jellegzetek hasznos és egész családra.
Nagyon köszönöm nektek. Szintén. Köszönöm. Bár ilyen versenyben még nem voltam, hogy röpi versus kérdezés. Igen. Igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy volt előtte, hogy nem kapsz szeretet a gyerek, hogy jön meg. Erre voltak olyan kísérletek, amik bizonyították, vagy ez így hogy jött így ennek a tudományos részének?
Igen, értelemszerűen olyan kísérlet nem volt, ahol a gyerek meghalt. Tehát ugye ez az még a, hogy is mondjam, az akkori kísérleti világnak is túlmutatott volna az etikai jó érzésén. Nem, az mutatkozott meg, hogy a szeretet megvonás az ekvivalens fizikai és kémiai folyamatokkal jár, tehát öndestrukcióba kezd a test autoimmun módon. Hasonlóan, mint amikor nem éhezel, és előbb-utóbb elkezdett lebontani önmagadat jobb hián, és aztán majd ebbe bele is halsz. Én nincs tudomásom arról, hogy ezt megvárták volna bárkinél, bár hogyha nem kísérleti jelleggel vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor azért olyan esetről többről is van tudomásunk, ahol elhanyagolás kapcsán, és nem feltétlenül fizikai jellegű elhanyagolás, vagy nem kizárólagosan fizikai jellegű elhanyagolás kapcsán számos gyerek halt meg.
Jós kérdés, ezek a jelenlét gyakorlatok, vagy meditációk, amit a legvégén említettél, ez, ha rá akarok keresni, akkor mit írjuk a keresőbe, valami ilyesmi kérdés? Aha.
Hát ha az beírod, hogy jelenlét gyakorlat, akkor már fogsz találni, de hogyha csak annyit teszel, tehát ugye a legegyszerűbb jelenlét gyakorlat az, hogy elhelyezkedsz egyszerűen kényelmesen vagy kényelmetlen, ahogy a helyzet engedi, húzol magadnak egy órát, 5 percre, mondjuk, hogy 10 percre, annál nem kell több, és megpróbáld azt, hogy jelen vagy, figyeled a légzésedet, és figyeled, hogy a tested és az érzéseid mit üzennek, és akkor közben a gondolataid el fognak valószínűleg kalandozni, és akkor mindig emlékeztetheted magadat, hogy így elkalandozott, visszatérsz, és egyszerűen csak így jelen vagy. Ami nem a stresszes helyzeten belüli jelenlét gyakorlat, ez olyan típusú gyakorlás inkább, ami aztán a stresszes helyzetben lehetővé teszi, hogy könnyebben megfigyeld magadat. De ez például egy ilyen gyakorlat lenne. De hogyha beírod azt, hogy érzékszervek gyakorlata, akkor ott is fogsz találni, ami pedig arról szól, hogy minden érzékszervemmel érzékeljem a jelen pillanatot. Igen, de hogyha ezt beírod, hogy jelenlét gyakorlat, akkor fogsz találni.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az utolsó szakaszban már nem tudom pontosan melyik részre arra jutott eszem, hogy nálunk a családban nagyon jellemző az, hogy a csöndet, hogy a bizonyos emberek nem bénák se, és akkor okvetlenül kell mondani valamit akkor is, ha nincs téma. És hogy lehet a csönd is egy ilyen stressz helyzet, amikor az ember azt várja, hogy minél hamarabb érjen véget, és akkor mindegy, hogy miről beszélünk, csak ne legyen csönd, mert akkor rossz érzése van, hogy ennek mi lehet az oka,
hogy
ez mi?
A kérdésedre egyértelmű igen a válasz, szóval lehet, abszolút lehet stressz helyzet. Nagyon sokan hazaérnek, bekapcsolják a tévét és a rádiót bárhuzamosan is megy a háttérben például. Csak azért, hogy menjen, csak azért, hogy ne legyen csend. Ugye, de egy másik ilyen időpillanat, amikor ilyen mély csendet lehet átérni, az mondjuk az elalvás előtt közvetlenül, meg a felébredés után közvetlenül. Ugye manapság sokunk, remélem, hogy ti nem, elalvás előtt még telefonozok, felébredés után egyből telefonozok, mert rendkívül fontos, hogy elolvassam a híreket, vagy éppen dolgozzak. A csendben találkozom önmagammal. Tehát az időpillanat, hogyha bemegyek a lakásomba, ahol mondjuk egyedül lakom, és ott csend van, akkor bele vagyok kényszerítve jóformán egy jelenlét gyakorlatba. Tehát ott az van, hogy nem tereli semmi a figyelmemet, magyarul felszínre jöhet a szívemből, a gondolataimból bármi. És akinek a stratégiája arról szól, hogy bizonyos dolgokat ne engedjen felszínre, vagy nehéz élethelyzetben van, és tudja, hogy változtatnia kellene, döntenie kellene, stb., az ezt rendkívül rosszul fogja viselni. Mert azt fogja érezni, hogy én azzal nem akarok találkozni, tehát akkor inkább beszéljünk valamiről. Egy családban simán előfordulhat, hogyha ott az a narratíva, hogy mi nagyon jóba vagyunk egymással a felszínen, de igazából nem beszélünk semmiről, akkor ugye ezzel nagyon szembe menne az, hogyha csöndben ülünk. Mert az azt jelenti, hogy akkor most olyan, hogy mégsem vagyunk jóba. És akkor ez miről szól? Kinek okozna az feszültséget, aki megijedne ettől, hogy jaj, most akkor te engem már nem szeretsz, ha nem beszélünk? Vagy nekem te már, vagy ha én nem mondok neked semmit? Tehát hogy ez így simán benne van ezekben a helyzetekben. A csendet elviselni egyébként nem könnyű, tehát hogy az inkább az a magától értetődő, hogy a csendet elviselni nehezebb. És általában kevesebbeknek megy magától értetődően, mint akiknek nem megy. Ezt most értettétek biztos, bárhogy is mondtam.
Még esetleg ezt a üres lakásra kapcsolatban, hogy akkor élet felnőtt ember valaki, hogyha ezt muszáj, hogy képes legyen ezt elviselni, mert például a nagymamám végig mindig valahol körülötte, és utolsó 20 évben mindig ment a nota tévében, nem volt ez hozzászokva, és nem tanulta meg egész idő alatt. Most viszont ez a tendencia, hogy ezt akkor, hogy felnőtt, hogy már át tudsz így költözni,
hát itt most azért egy-két dolgot te összekötöttél, amit én nem kötnék össze. Tehát a felnőttséget nem ezzel kötném össze, hogy mondjuk, igen, tehát hogyha leélek egy életet úgy, hogy mindig zajlik körülöttem az élet, és akkor valamikor az életemnek az alkonyán aztán egyedül maradok, ott az nyilván, tehát egy idős fát nem tudunk átültetni. Tehát ez azért mutatkozik, hogy nem a nagyszüleink szoktak nagy markáns változásokat tenni az életben. Máshonnan közelítem meg, nem azt mondom, hogy akkor vagy felnőtt. Azt mondom, hogy a szabadságodról mondasz le akkor, amikor bekapcsolod a tévét. Ugye elméletben ezt inkább úgy szoktuk megélni, mint a megbocsátásnál is, meg sok hasonló témánál, hogy nekem már van saját lakásom, van saját tévém, én bekapcsoltam, amikor akarom, miért ne kapcsolnám be. Szabad ember vagyok. Ugye? Valójában ez az érme, ez egy fordított érme. Valójában arról van szó ezekben a pillanatokban, hogy valamivel a valóságból nem vagyok kész találkozni. Akár például a magányommal. Egy üres lakásban lenni, minden hang nélkül, az tud magányos lenni. És hogyha az a magány az nem egy választott, egy megtöltött, egy értékes magány, hanem egy kényszeredett, üres, félelmet okozó magány, akkor azzal nekem nehéz lesz találkozni. Abban a pillanatban, hogy bekapcsolom a tévét, akkor pedig az egy kicsit olyan, mint amikor beveszem a fájdalomcsillapítót, hogy akkor éppen nem fáj, de mondjuk a fájdalomcsillapítónak is vannak mellékhatásai. És ez a mellékhatás itt, ez a szabadságomnak az elengedése. Ugyanis az igazi szabadság az abban áll, hogy én bemehetek a lakásba, és lehetek ott csöndben. És úgy is jól lehetek. Mert találkozhatok, szabad vagyok arra, hogy találkozok a saját érzéseimmel, hogy találkozok a magányommal, hogy találkozok mindazzal, ami ott jönni akar, és én ott tudok jól lenni. Emellett arra is szabad lehetek, hogy néha bekapcsoljam a tévét célszerűen azért, hogy nézzem, mert ugye annak az a funkciója. Ez egy sokkal nagyobb szabadság, mint az, hogy hazamegyek és be kell kapcsolnom a tévét. És általában, akik mindig járatják a tévét, nekik be kell kapcsolniuk a tévét. Ott nem arról van szó, hogy... Tehát nekem is van ismerősöm, jó barátom, gimnáziumi osztálytársak voltunk, és szoktunk találkozni, és amikor nála vagyok, akkor hazaérünk, és bekapcsolja a tévét. És akkor néha szoktam neki mondani, amikor én ott vagyok, hogy figyelj, úgy sem nézzük, kapcsoljuk. És mindegy, jó, akkor kicsit leveszek a hangjából. És akkor nyilván nem kezdek ebbe vitatkozni, hogy jó, de halkan sem nézzük, tehát hogy így minek. Tehát, hogy nem szabadságból fakad az, hogy én bekapcsolom azt a tévét. Ez így kerek?
Igen, tehát épülésükre akarunk dolgozni, akkor meg kell próbálni legyőzni ezt, hogy most csinálok olyan napot, mondjuk nem tudom, a 7-3-at, amikor azért sem fogom bekapcsolni, hogy amikor majd bekapcsolom, akkor az szabadságként kapcsolom be, és ez működségtől, hogy nem álljon az a másik tévét teszik.
Igen, én számokat nem rendelnék hozzá, de bármit függőségből teszek, ez függőség, igen, bármit függőségből teszek, az szabadságvesztett állapot, mert függök valamitől, nem vagyok tőle szabad. És igen. Igen?
Én kíváncsi lennék a
Mókás vagy, mókás egy. A nőnek a története az volt, hogy azt a játszmát játszotta egy a párkapcsolatukban, hogy így fogalmazzak, hogy ő volt az, aki nem veszi észre azt, hogy a másik őt egyáltalán nem érti, és nyomja a csengőt, ameddig bírja. És ebből sok konfliktus volt közöttük, tehát ugye a férfi ugye erről számolt be, hogy nem tudok neki eleget tenni. És a veszekedéseik általában úgy voltak, hogy a nő oda ment, na milyen volt a munkahelyeden, ő elmondta, hogy semmi, mit te, csináltuk ezt, meg azt, megettem az ebédet. Jó, de mégis milyen volt, beszélgettél-e valaki? Nem, dolgoztam. Jó, de hát mégis, hogy akkor jól érezted-e magad, vagy hát, hogy akkor így mit éreztél, vártad-e, hogy hazaér? Csak egy munkanap volt, nem, semmi ilyen nem kapcsolódott hozzá. És akkor ezt addig tolták, míg a végén ebből kiabálás nem lett. És a nőnek az volt a szerepe a történetben, hogy ő nyomja, és nyomja, és nyomja, és nyomja, és nyomja, egészen addig, amíg a srác le nem ordítja az ő fejét. És el nem küldi melegedni. És amikor ővele dolgoztunk, akkor ott az a háttér történet bukott ki, hogy igen, tehát ő neki nagyon nehéz, olyan értelemben nehéz háttérből származik, hogy az édesanyja nehezen elérhető, édesanyja nem készült, vagy ne, hogy is fejezik ezt ki szépen, szóval nem volt kész anyává válni, nem saját döntése mentén vált anyává, nem volt kész foglalkozni a gyerekkel, és ő megtanulta azt, hogy ahhoz, hogy ő bármit kapjon az édesanyjába, édesanyja nem is volt, vagy hát nyilván biológiai volt, csak nem volt jelen, ahhoz rendkívül intenzíven rá kell lépni neki a gázra. És addig kell lépni a gázra az elutasító anyával szembe, aki azt mondja, hagyd már békén, foglald el magad, játsszál, csináld, nem érek rá, stb. Míg a végén legalább annyi figyelmet nem kapok, hogy az anyám odajön és leüvölt. És el nem küld olyan határozottan, vagy be nem zár, vagy meg nem ráz, meg nem fog. És ő ezt vitte tovább, hogy ő nem azt hitte el ebben a párkapcsolatban, hogy a másik nekem igazat mond, de nem tud többet adni, hanem visszautasítva érezte magát. És erre a visszautasítottságára ő benne bekapcsolt az ő stratégiája, hogy a visszautasítottságnál a megoldás az az, hogy addig megyek, ameddig meg nem ütnek. Lelkileg, jelen esetben szerencsére. Kielégítettem minden kíváncsiságban.
Akkor én még föltennék egy kérdést, ha már Dori talált. Akár én magam is szerintem többen vagyunk úgy, hogy szoktuk ilyen szempontból elrendezni a saját életünket, a saját családunkat. És én van, hogy ott találom magamat, hogy oké, akár tudnak is belőle valamit, de hogy talán ez már túl sok, talán ez már fölösleges egy ilyen mértékű belegondolási elemzés. És te hol látod a határt, egy egészséges elemzés és egy túl pszichologizálása között a saját életünknek körülményei?
Hát ez egy jó nehéz kérdés. Megválaszolni nem annyira nehéz, mint megtalálni ezt a határt aztán a valóságban. Én azt gondolom, hogy a célszerűségén érdemes morfondírozni a dolgoknak, tehát meddig segít engem. Ugye az első kérdés az az, ami ugye itt fönt is volt, hogy az a stratégia, amivel én rendelkezem, bárhol is volt, korábban volt, az egykor sikeres volt, túléltem, de hogy ma még engem segít-e. Ezt a különbségtételt megtenni, ezt azt hiszem, hogy fontos és jó. És ementén meglátni azt, hogy így nagyjából hogyan működöm. Lehetnek zsákutcák, az egyik zsákutca az lehet, amikor elkezdek a másikra fókuszálni. Ugyanis amit én így tapasztalok, akár klienseknél, akár baráti körben, hogy egy ilyen nagyon pszichoedukált világban élünk, és előszeretettel szeretnénk megérteni a szüleinket, meg szeretnénk megérteni a testvéreinket, meg szeretnénk megérteni a barátnőnket, vagy a barátunkat, és itt mondjuk egy egyértelmű határvonal van szerintem, hogy ne őket akard megérteni, magadat. Tehát, hogy tér vissza magadhoz. Amikor elkezdesz nagy energiát fordítani abba, hogy a másikat megértsd, akkor az számodra teljesen irreleváns. A kérdés az, hogy te hogy vagy, és addig foglalkozz mással, akár a szüleiddel, ameddig ez arra a kérdésre választhat, hogy te hogyan vagy és hogyan működsz. Azon túlmenően igazából irreleváns. A másik, azt gondolom, hogy ilyen zsákutca az az lehet, amikor azt hisszük, ahogy azt te is egy kicsit a kérdésedben megfogalmazod, hogy az ilyen lélektani elemzés és megértés az valódi választ tud adni, vagy valódi változást tud hozni. De igazából valódi változás nem a lélektani elemzés tud hozni. Az itt fönn történik, így az eszünkben, és minden, amit ti itt van megértettetek, egyébként sajnos, vagy magatokkal visztek, ez pontosan nullát ér, hogyha ez itt fönnmarad nektek. Tehát ha innen kisétáltok, és leírtátok a füzetbe, vagy megjegyeztétek, teljesen mindegy, és ez itt megmarad nektek tudásként, akkor akár be se ülhettetek volna, vagy szóval fölösleges az egész. Mert az kb. Olyan, mintha lenne egy építészmérnök, aki tervez egy házat fejbe, ami egy nagyon menő kéró, a legjobb díjakat nyerhetne vele, de nem rajzolja le. És a lerajzolás, és itt van a pszichologizálás, meg az önmagunkkal való valódi foglalkozás, hogy eljutok a fejből a szívemig. Engedem-e, hogy az megérintsen? Az ilyen racionális dimenzióban való mozgás, hogy én megértem a dolgokat, az a legtöbb esetben nem szól másról, mint én védelemről. Érzékelem, hogy az életemben valami nem jó. Jó lenne, ha jobb lenne. Az út ehhez, ahogy azt a tudatalattin pontosan tudja, az érzéseimen keresztül vezetnének, a fájdalmaimon keresztül vezetnének, a veszteségeimen, a kiszolgáltatottságomon, a tehetetlenségemen keresztül vezetne, de azzal szembenézni nehéz. Főleg, hogyha nincs körülöttem olyan háló, aki ebben segít, aki megerősít, stb. És ilyenkor szokott felpörögni ez a gondolkodó motor, hogy akkor majd ezt én megoldom fejbe, és akkor majd az jó lesz. De egyébként a jelenlét gyakorlatokkal is vissza lehet kvázi így élni, hogy az érzéseinket megkerüljük vele, mert most van egy kliensem, aki így mindegy szegődött hozzám, igazából máshoz jár másfél éve, de most úgy alakult az élete, hogy mi kétszer nálam volt lényegtelen a háttér, de azért, hogy 41 éves, és 39 évet leélt úgy, hogy nulla érzelem, csak teljesítmény. Top of the top, ilyen menedzser, Dubajba él, bármire van pénze, bármit, bárhogyan, tehát ilyen high life-ottól. Nyilván az első 39 évének az ilyen teljesítménykényszeres gyümölcse, és ő osztotta meg azt, hogy de most már másfél éve jár terápiába, és korábban egyáltalán nem volt érzelme, úgy kezdődött a terápiás folyamat, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy hogy van, akkor nem tudott rá válaszolni, és kellettek neki ilyen érzelemkártyák, ami ilyen smiley-k, tudjátok, ez szokott lenni a pszichológusoknál, általában a gyerekeknek, hogy mutasd meg, hogy érzed magad, mert ők nekik nem szokott szavuk lenni annyira. De most ezt nála használni kellett 39 évesen, de most már ő érti és érzi, és most már ő átment minden érzelmen, és most már ő nagyon. Közben így végig azt az érzést váltotta ki belőlem, hogy valami nem kóser, valami ízetlen ebben a nőben, olyan értelemben, hogy beszél arról, hogy az ő érzelmeit ő átéli, de igazából valahogy nincs érzelem a térben. És hogy amúgy meg ő most már a mindfulness-re törekszik, hogy ő csak megfigyeli most már az érzelmeit. És akkor itt kibújt a szög a zsákból, és akkor mondtam neki, hogy engedje meg, hogy fantáziálják, hogy én úgy értem önt, hogy 39 évet leért úgy, hogy az érzelmeinek hátat fordított, megfelelő orosz családi háttér, ilyen sztereotipikus orosz család, akit elképzeltek, ilyen vagyonos, autoriter apuka, meg ez a ilyen orosz, kemény nő, szóval hogy egy ilyen tipikus ilyen család, nulla érzelem, 39 évet leír úgy, hogy hátat fordít az érzelmeinek, mert nem tanulta meg, hogy az mit kevesen, stb. Utána elkezd terápiába járni, ott találkozik az érzelmeivel, elkezdi tudni megfogalmazni azokat, szerez arról tapasztalatot, hogy ez rohadt gáz tud lenni, hogyha az én érzelmeimmel találkozom, és akkor így hátrafordulás helyett így oldalra lép, és így azt mondja, akkor viszont most már mindfulness. és elmélyedt a keleti filozófiában, hogy akkor hogyan is tud ő úgy mindful lenni, hogy az érzelmei őt ne vonják be. De a végeredmény pontosan ugyanaz. De most ez a pszichologizálás. Amikor azt tapasztalja ez a nő a saját életében, hogy az érzelmeimmel találkozni először nem tudok, utána találkozom vele, de rendkívül ijesztő, nem tudok vele mit kezdeni, nem tudom fenntartani velük azt az életet, amit én most élek, mert egyből kibukna, hogy a teljesítmény, amit nyújtok, az pótlék, a pénz, amit szerzek, pótlék, kapcsolatom nincsen, magányosság, stb. Ez mind kibukna egyből, de ezt én nem akarom, hogy kibukjon, mert akkor szétesik az életem. Az olyan döntéseket kíván, ahol a sudokumban emlékeztetni fognak a máig regnáló szüleim, hogy ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ezért választok egy olyan utat, hogy képzem magamat, pszichoedukálom magamat filozófiából, kis keleti filozófiából, és így szépen kilépek az érzelmeim elől. Na és ez a veszélye a pszichologizálásnak, vagy ez lehet egy ilyen zsákutcája, hogyha itt fönn történik, hogy pontosan nullát ér. Bárcsak ne fedeztél volna föl semmit, most nem te, de bárki, mert hogyha utána azt nem tudod megélni, vagy nincs, ami segít, hogy ez lejjebb menjen. Ugye mit jelent az, hogy lejjebb menjen? Az, hogy megtapasztald azt, hogy szerethető vagy, és értékes vagy azokkal az érzésekkel együtt. Hogy ennek a nőnek egy dologra lenne szüksége, ez könnyű kimondani, nézd meg, hogy neki arra lenne szüksége, hogy megtapasztalja azt, hogy ő értékes és becses kincs, szerethető. Azokkal a fájdalmakkal, nehézségekkel, kiszolgáltatottsága, stb. Együtt, amit ő hordoz magában, és ami elől most még kénytelen kilép. És akkor itt ugye visszajutunk olyan oda, hogy a felnőtt életünkben vajon ezt a szeretettségünket honnan tudjuk megtapasztalni, és ez pedig az Isten kapcsolat. Egy élő Isten kapcsolat, erről szól Pünkös tulajdonképpen, hogyha így akarok fogalmazni. Választottam? Király. Okay.